Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A mai Reggeli Monitor Extrában először arról lesz szó, hogy tovább romolhat a helyzet a gázai övezetben, miután az izraeli törvényhozás kitiltotta az ország területéről az ENSZ palesztin menekülteket támogató ügynökségét. Ezt követően az irodaépületek fenntarthatóságáról lesz szó. Kérem, tartsanak velem!
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Radikális lépésnek számít az, hogy az izraeli törvényhozás a Knesset egyhangú döntéssel kitiltotta az ország területéről az ENSZ palesztin menekülteket támogató ügynökségét. Így módon Kelet-Jeruzsálemben és a gázai övezet Izrael által ellenőrzött területein sem tevékenykedhetnek. Egyelőre nincs olyan segélyszervezet, amely átvenni az egészségügyi és szociális támogató szolgáltatásokat, ami a lakosok ellátásában komoly gondot jelenthet majd. Péli Nagy Kata Szájfó Omárral, a Migráció Kutatóintézet vezető kutatójával arról is beszélt, hogy az amerikai elnökválasztás kimenetele milyen hatással lesz Izrael politikájára.
Az egyik hírcsatorna készítette egy körkérdést Izraelben, valószínűleg Tel Avivban, ha jól emlékszem, és ezúttal mondjuk úgy, hogy az utca emberét, a járókelőket kérdezte arról, hogy véleményük szerint milyen hatással lesz az amerikai elnökválasztás eredménye Izraelre. Volt, aki azt mondta, hogy Kamala Harris biztosítja azt, hogy az amerikai gazdaság és ezáltal esetleg az izraeli gazdaság is helyre kerüljön, jobb helyzetbe kerüljön. Van, aki Trumpra szavazott volna, és volt olyan, aki azt mondta, hogy az Amerikai Egyesült Államok kormányzati struktúrája olyan stabil elemekből áll, hogy lényegében teljesen mindegy, hogy ki lesz az elnök. Akár egyik, akár másik jelölt győz, annak milyen hatása lehet Izrael gazdaságára, külpolitikájára és az ott vívott háborúra, harcra. Hogy látod ezt?
Donald Trump és Kamala Harris egyaránt elkötelezett támogatója Izraelnek. Tudjuk azt, hogy Kamala Harris számos alkalommal kijelentette, hogy ő nem csatlakozna azokhoz, akik bojkottálnaják, illetve embargókat vezetnének be katonai eszközök kapcsán Izrael felé, illetve számos alkalommal hangsúlyozta Izrael önvédelmi jogának a fontosságát, és kifejezetten jó kapcsolatot ápol az AIPAC-kel, az izraeli jobboldal támogató washingtoni lobby csoporttal. Ugyanakkor Donald Trump is bizonyítottan jó barátja Izraelnek, tudjuk azt, hogy az ő elnöksége alatt ismerték el Jeruzsálemet Izrael fővárosaként, kiállt a jordániai telepek mellett, amelyeket az ENSZ illegális telepeknek minősít, de ezeket legális telepekként ismerte el, és hasonló módon Donald Trump kiállt a Golán fennsíkja mellett is, mégpedig Izrael részének minősítette az ENSZ szerint Szíriához tartozó területeket. Tehát itt azt látjuk, hogy mind a két jelölt alapvetően barátja Izraelnek. Tény és való viszont, hogy Donald Trump sokkal inkább elkötelezett ezen a téren, hiszen a republikánusokat kevésbé osztja meg a közel-keleti helyzet, mint a demokratákat.
Ezek szerint teljesen mindegy, hogy ki lesz az elnök. Izrael továbbra is folytathatja ugyanazt a politikát háta mögött egy amerikai támogatással, mint amit eddig is csinált. Miközben ott zajlik oda át az Egyesült Államokban az utolsó felvonása az elnökválasztásnak, természetesen zajlik Izraelben is sok minden a háborús ügyek kapcsán, például az, hogy a legutóbbi döntés szerint Izrael kitiltja területéről és megszakítja a 60-as években kötött szerződését az ENSZ palesztin menekülteket támogató szervezetével. Mennyire radikális ez a lépés, és milyen hatása lehet?
Ez egy meglehetősen radikális lépés, azt ugyanakkor nem látjuk, hogy ez mennyire egy kiszámított lépés Izrael részéről, hiszen következik az amerikai elnökválasztás, és bárki is lesz a következő amerikai elnök, Izrael az ő személyére való tekintettel tehet a későbbiekben egy olyan gesztust, hogy visszamondja ezt a mostani határozatot. Az izraeli határozat értelmében, amelyet egyébként a Knesset egyhangúan támogatott, az UNRWA tehát kitiltanák a különböző területekről, így Kelet-Jeruzsálemből, Cisjordániából és a gázai övezetből, és ami meglehetősen nagy érvágás ezeknek a területeknek. Hiszen gondoljunk arra, hogy Gázán belül az iskoláknak kétharmadát, Cisjordániában egyharmadát üzemeltetik UNRWA, hozzávetőleg a terhes palesztin nőknek 50%-a kap gondozást valamely UNRWA által üzemeltetett intézményben, és számos egyéb dolog is köthető ehhez a szervezethez. Ugyanakkor az is érthető, hogy az izraeli hatóságok fenntartásukat fejezték ki, hiszen bebizonyosodott, hogy 9 tagja az UNRWA-nak részt vett valamilyen módon az október 7-i terrortámadásban. De itt érdemes persze megjegyezni, hogy Gázában az UNRWA-nak 14 ezer tagja van, és azt is fontos látni, hogy Gázában egészen október 7-ig a Hamas jelentette az autoritást. Tehát azok a nemzetközi szervek és azok a személyek, akik bármilyen munkát akartak a gázai övezetben folytatni, szükségszerűen együttműködésre voltak kényszerítve. A Hamasszal különben nem tudták volna ellátni a feladataikat. Tehát itt az UNRWA-nak meglehetősen nehéz szerepen kellett helytállnia.
Tehát ezt a döntést gyakorlatilag ez korábban is, vagy bármikor is meghozhatta volna Izrael, mégis most került erre sor.
Izrael már korábban is számosok miatt bírálta az UNRWA-t, többek közt amiatt, hogy az UNRWA iskolái által, vagy pontosabban a palesztin területeken üzemeltetett UNRWA iskolákban olyan tananyagot is tanítanak, aminek kérdőjelezi Izraelnek a létjogosultságát. Az viszont valószínű, hogy most nem véletlen ez az időzítés, nem véletlen, hogy az amerikai elnökválasztások elé időzítették ezt a lépést.
Lesz-e valamilyen szervezet, amit egyébként elfogad Izrael is, és ezeket a bizonyos támogató intézkedéseket, iskolákat, egészségügyi dolgokat átveszi a kitiltott szervezettől?
Ez az egyik legnagyobb probléma, hogy egyelőre ez még nem látszik. Tehát nem látszik az, hogy ki üzemeltetni ezeket az iskolákat, ezeket az egészségügyi intézményeket, és hogy mi lesz azoknak a palesztinoknak a sorsa, akik alapvetően kötődtek ehhez a szervezethez, hiszen gondoljuk bele, hogy az UNRWA-nak 30 ezer dolgozója van, és egyes területeken gyakorlatilag ők az egyik legnagyobb munkaadó. Tehát a háború előtti Gázában az UNRWA és a Hamas volt a két nagy munkaadó a gázai övezeten belül. Az UNRWA kivonulása, pontosabban távozása egy hatalmas ügy fog jelenteni.
Másik jelentős belpolitikai esemény, vagy annak tekinthető, Netanyahu egyik tanácsadóját letartóztatták, hamis információk kiszivárogtatásával vádolják egyebek mellett a média felé, hogy ez mennyire volt hamis vagy igaz, az persze most még nem lehet tudni. Minden esetre ez hozzájárult ahhoz, hogy a tűzszünetet végül is nem kötötték meg a Hamasszal. Hogy látod ezt?
Igen, Eli Feldsteinnek a kiszivárogtatása, pontosabban amivel vádolják, valóban hatással volt a tárgyalásokra, elsősorban a túsztárgyalásokra a Hamas és Izrael között. Amit látni lehet, és ami közismert, hogy a Netanyahu kormány számára elsősorban most a különböző katonai sikereknek az elérése jelentette a prioritást, amivel hosszú távon is szavatolni tudják Izraelnek a biztonságát. Eközben azonban a túszoknak a kérdése egy kiélezett belpolitikai kérdésé vált. Azt látjuk, hogy az izraeli társadalom pártpolitikai szimpátia alapján vált ketté ebben a kérdésben. A baloldal egyértelműen a túszok magára hagyásával vádolta a Netanyahu kormányzatot, a jobb oldal ezzel szemben úgy látta, hogy továbbra is prioritás a túszoknak a kérdése, és az izraeli kormányzat mindent megtesz ebben az ügyben, de természetesen vannak olyan aktuális vagy kiélezett kérdések, amik háttérbe szorítják ezt a kérdést. Az Eli Feldsteinhez köthető kiszivárogtatások alapvetően az izraeli kormánynak a narratíváját szolgálták, hiszen például a Jewish Chronicle-nál történt egyik kiszivárogtatásban azt közölte, hogy már csak 20-20 van életben, hogy a túszokat élő pajzsként használják a Hamasznak a terroristái, illetve vezetői. Ezzel próbálták azt sugalmazni, hogy alapvetően a túszoknak az ügye kevésbé fontos, mint egyéb katonai lépések, amelyekben éppen benne volt az adott pillanatban az izraeli hadigépzet, illetve ugyancsak a Jewish Chronicle-nek szivárogtatták ki azt az információt is, hogy a Hamasz a túszokat szeretné Egyiptomba csempészni. Ezzel igazolták egyébként azt a biztonsági szempontból jogosnak mondható izraeli követelést, hogy fenntarthassák a katonai ellenőrzésüket a Philadelphia folyosón, amely ugyebár Egyiptomot és a gázai övezetet választja el, ezzel is megakadályozva, hogy a túszokat elszállítsa a Hamasz Egyiptom irányába. Ugyanakkor a Bildnek is sivárogtattak ki, ott azt mondták, hogy Yahya Sinwar, a Hamasznak az azóta likvidált vezetője szándékosan akadályozza a túsztárgyalásokat, ezzel gyakorlatilag a Netanyahu kormányzat másra helyezte át a felelősséget a túsztárgyalások elakadása miatt.
Mindezek a lépések nem arra engednek következtetni, hogy az izraeli kormány nagyon keresné a béke útját, vagy akár a megegyezés, vagy akár a tűzszünet útját, sokkal fontosabb neki a hadi sikerek elérése.
Izrael egészen az amerikai elnökválasztásokig kívánja folytatni ezt a harcot, éppen azért, hogy mire hivatalba lép az új amerikai elnök, ez mondjuk januárban következik be, addigra olyan status quo alakuljon ki a Közel-Keleten, amiken keresztül Izrael biztosítani tudja hosszú távon is a maga biztonsági érdekeit. De bárki is lesz az Egyesült Államoknak az új elnöke, Izraelnek együtt kell vele dolgoznia az elkövetkező 4, adott esetben 8 éven át, tehát az biztos, hogy a választások után valamelyest mérséklődni fog a helyzet, és Izrael is nyitottabbnak fog mutatkozni a tárgyalásokra, különösen, hogyha ezeket valamilyen módon az hivatalba lépő amerikai elnök sikereként mutathatják.
Szájfó Omárt, a Migrációkutató Intézet vezető kutatóját hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Fenntarthatósági ajánlást készített az iroda és kereskedelmi épületek fejlesztői, bérlői, valamint a jogszabályalkotók számára az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület. A legnagyobb magyarországi ingatlanfejlesztőket tömörítő szervezet alelnöke elmondta, az ajánlás célja, hogy az iroda és kereskedelmi épületek minél alacsonyabb beépített energetikai kapacitással legyenek megépíthetőek és üzemeltethetőek. A szakember arról is beszélt, hogy a meglévő épületek átalakításával olyan új épületek kerülhetnének a piacra, amelyeknek alacsonyabb a karbonlábnyoma, mivel egy épület felújítása kevesebb CO2 kibocsátással jár, mint egy új irodaépület építése. Szilvási Pált hallják. Miért volt szükség erre az ajánlás csomagra? A szakmabeliek nem tudják, hogy hogyan kell eljárni ahhoz, hogy fenntarthatóbbak legyenek az irodaépületek?
Egy picit visszanyúlnék korábbra. Igazság szerint még a 2022-es Covid időszak alatt kezdtünk el azon gondolkozni, amikor volt a Budapestnek olyan területei, például az Észak-Pesti Váci úti irodafolyosó, ahol kevés az elérhető elektromos energia, hogy nézzük már meg a saját ingatlanjainkat, amelyeket üzemeltetünk, és amelyekkel még rálátunk, hogy ezeknek mi a klímaenergia felhasználása, és hát megdöbbentő számokat látunk visszanézve ezeket az épületeket, és hát az derült ki, hogy a primer energia felhasználás ahhoz képest, hogy mennyire méreteztük ezeket az épületeket, és mennyit használunk fel, nagyon nagy különbségek vannak. Tehát körülbelül 50%-át használjuk azoknak az elektromos lekötéseinknek, amelyek beépítésre kerültek az épületbe.
Ez azt jelenti, hogy a modern iroda állomány nagy része az túlméretezett?
Így van. Mondhatjuk sajnos ezt, hogy az elmúlt időszakban is készített régen. Ebben ez talán még rosszabb volt, de hogy az elmúlt 5-10 évben fejlesztett épületek nagy része is bizonyára, és biztosan mondhatom, hogy túlméretezett.
Ez csak az elektromos áramra vonatkozik, vagy egyébként a fűtés-hűtés kapacitás is túlméretezett ezeknél az épületeknél?
Igen, tehát a végtechnika is picit, ami a fűtés-hűtésnek, a fejlesztetésnek egy része túlméretezett, és azt tapasztaltuk, hogy a fűtés és a hűtés is körülbelül ilyen mértékben túlméretezett. És azért hoztuk létre ezt a fenntarthatósági ajánlást, hogy a szakmának ajánlást tegyünk ebbe, beletartozunk saját magunk ingatlanfejlesztők is, üzemeltetők is, bérlők, illetve hiszen nekik építjük alapvetően ezeket az épületeket, bérlőképviseletek, ügynökségek és a jogszabályalkotók részére is. Ugye sok esetben vannak bizonyos jogszabályi normák, amelyeket be kell tartani, most mondok valami nagyon egyszerűt, neki el tudja képzelni, hogy arról szól a jogszabály, hogy a munkaasztal magasságában 500 lux megvilágítási értéket kell biztosítani. És amikor manapság egy modern irodalmi környezetben, egy szolgáltató központban mindenki számítógépet használ, az emberek inkább sötétítenek és árnyékolnak, mert nem tudnának úgy dolgozni. Vagy olyan igények érkeznek a bérlőtől, hogy tudja az épület nagyon magas mennyiséggel hűteni és megfűteni is, és az ingatlanfejlesztő mind-mind beépíti az épületbe, de aztán nem feltétlenül így üzemeltetik, illetve kiderül menet közben, hogy ezek olyan kapacitások, amelyeket az elején egy bérlő megfogalmazott, hogy ő mindent is szeretne, de igazság szerint közel sem használja el ezt az energiát, és kiderült menet közben, hogy ezek túlzóak ezek az igények. Tehát nincs rá szükség.
Attól, hogy nem használják a beépített túlkapacitást, az miért energia pazarló, hiszen nem használják?
Azért, mert nem elég okosan, tehát igazság szerint nincs, nem is lenne rá feltétlenül szükség, hogyha mondjuk egy épület úgy kerül kivitelezésre, hogy jelenlétérzékelők, vagy CO2 érzékelők vannak beépítve, akkor pontosan meg tudja a rendszer határozni azt, hogy miből mennyire van szükség. hogyha ez nem kerül beépítésre, mert nincs erre igény, vagy drágálják ezeket a berendezéseket, akkor működnek a nagy berendezések, és amikor mondjuk home office-ban van egy irodának egy nagyobb része, és az emberek beszállingóznak, de nem teljes kapacitással, ezek a nagyobb berendezések akkor is folyamatosan mennek, törögnek, biztosítják az energiát, és ez az, ami felesleges. Tehát ezeknek a szabályozhatósága és a szabályzása az, ami fontos. De visszalépek még egyet. Ugye beszélünk új fejlesztésekről, de fontos azt tudni, hogy amikor egy szerkezetkész épület elkészül, akkor annak az épületnek a karbonlábnyomának az 50%-a már igazából beépítésre került azzal a vasbeton szerkezettel, azzal, hogy iszonyat nagy mértékben a föld kitermelésre került, elszállításra került, a beton, a vasbeton legyártották, idehozták, beépítik az épületbe. Tehát igenis fontos az, hogy előtérbe kerüljenek a meglévő épületeknek a felújításai, hiszen ez a karbonlábnyom akkor nem kerül beépítésre egy új épület esetében, hanem az nagyon régen került beépítésre, és a felújításnál már ennek az épületnek a karbonlábnyomával eleve egy sokkal jobb százalékkal, mértékkel tudunk megindulni.
Egyébként az, hogy felújítsanak egy épületet, az nincs benne a fejlesztők gondolkodásában? Tehát mondjuk egy fejlesztő megvesz egy telket, amin áll egy épület, akkor automatikusan olcsóbbnak tűnik egyből lebontani, és egy teljesen új fejlesztésbe fogni, mint a régit felújítani? Vagy mi az ok annak, hogy erre külön föl kell hívni a szakmabeliek figyelmét?
Igazából a szakmába értem a bérlőket is, és ugye sok esetben a bérlők felől fogalmazódik meg egy olyan kérés, hogy ő nem feltétlenül menne bele egy régebbi épületbe, még hogyha a felújításra is került, mert az új, annak ez az amaz gépészete esetleg jobb. Én most olyan felújításról beszélek, amikor tényleg szerkezetkész állapotra egy épületet visszapucolnak, és teljesen új légtechnikai rendszert és hűtés-fűtést és kiszolgáló berendezéseket telepítenek és építenek be ezekre az épületekre. De amikor egy régebbi épület versenyzett régebben egy újjal, akkor az volt azért a visszajelzés, hogy hát az új az mégiscsak jobb, az hosszú távon jobban fogja biztosítani a komfortját az adott bérlőnek. De hogyha a bérlőnek is fontos az, hogy mi egy adott épületnek a karbonlábnyoma, és ez nem csak az üzemeltetésnél elégetett energiából adódik, hanem életciklusra vetíti, és életciklust néz egy bérlő is már, akkor neki is hosszú távon be kell látni azt, hogy itt nem csak azt kell figyelembe venni, hogy az az új épület az esetleg kevesebbet fogyaszt, mint egy régebbi, hanem figyelembe kell venni az előbb említett 50%-os széndioxid elhasznált energiát is, ami az adott épületnek már a váz szerkezetének a felépítésekor igazából elhasználásra kerül.
Egyébként az, hogy mondjuk egy ilyen B-kategóriás, vagy akár egy annál is rosszabb irodaépületet felújítanak, annak nem lehet a gátja az, hogy egészen más elvárások vannak ma egy irodával szembe? És itt most nem arra gondolok, hogy persze egy csomó dolog cserélhető, de amikor a vázat az ember megnézi, akkor például a belmagasságban nagy különbségek tudnak lenni, illetve a parkolóhely. Ugye régen láttuk, hogy egy irodaház körül volt egy hihetetlen nagy parkoló körben, ami nem tudott annyi autót elnyelni, mint most egy mélygarázs. Ez viszont nem megoldható.
Igen, hát ugye az is egy picit így ellentétes a karbonfelhasználással, hogy próbáltuk az elmúlt időszakban kiszolgálni, illetve a jogszabályalkotó is alapvetően ezt az elvárást fogalmaztam meg, hiszen adott négyzetméter alapján kellett parkolásokat létrehozni, és nagyon nagy mennyiségben kellett -2, -3, de van ahol -5 szinten mélygarázsokat építeni, aminek azért egy viszonylag nagyobb része az nem használt, vagy nem kihasznált, mert egyrészt nem fogalmaz meg olyan igényt végül is a végfelhasználó a bérlő, hogy mindenki autóval járna oda be, és az összes parkolóhelyet ki szeretné venni. Másrészt nagyon sokan biciklivel, vagy egyéb közlekedési eszközzel, tömegközlekedéssel, vagy elektromos rollerekkel jár. Tehát igazából az lenne fontos, hogy ösztönözzük a carsharingre, vagy a különböző autómegosztó, vagy elektromos roller megosztó használatra az embereket, illetve a tömegközlekedés használatára, hiszen hogyha minél több mélygarást építünk, ezzel az adott gépkocsi mennyiséget szívjuk be a város belső részeibe, és befele jutva, és ugye végül ott töknek az autók, és aztán természetesen kifele mennek. Tehát, hogyha jogszabályi segítséggel és fejlesztőkre bízva történne meg, akkor nem a jogszabály mondaná azt meg, hogy mennyit kell odaépíteni, hanem mi eldönthetnénk, ha egy olyan bérlő érkezik, aki azt mondja, igenis neki fontos, akkor ez egy szempont, és akkor annyit fejlesztünk és annyit építünk, de ha nem, akkor feleslegesen nem, és így ez az autó mennyiség nem jelenik meg a városokban, és nem rontja a városok levegőjének a minőség.
Szilvási Pált, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület alelnökét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai Reggeli Monitor Extrába. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, hallgassák továbbra is rádiónkat. Itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Lakatos László.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.